Szentírásban, amiből olyan sok van és olyan sokat lehet hallani. És mégis olyan kevés jut abból nekünk. Igazság, békesség, öröm. Nagyon sok helyen hirdeti ezeket a dolgokat, és nagyon sok helyen hozzá lehet jutni az igazsághoz, a békességhez és az örömhöz. Nagyon széles ezen a területen a kínálat. Hirdeti felekezetek, hirdeti filozófiát, hirdeti világnézetet. Egyik a maga oldaláról, a másik a maga oldaláról az ő saját meggyőződését. Ma este egy nagyon nagy felelőssége van mindannak, aki most eljött ide, azoknak, akik szerveztük, akik összehoztuk ezt az alkalmat, az a felelősségünk, hogy az Isten igazságát nyilvánvalóan kertelés nélkül és igazán leplezetlenül tudjuk mindenkinek a szem elé tárni. Azoknak meg, akik hallgatják, az a felelősségük, hogy eldöntsék, hogy melyikre fognak hallgatni. Arra, amit a múlt héten, a múlt hónapban, a múlt évben hallottak más helyen, vagy egy másfajta szent könyvben olvasnak valami más dolgot, és ebben mi nem fogunk tudni beleavatkozni, és nem is a dolgunk, hogy beleavatkozzunk. Csak azt szerettem volna ezzel elmondani, hogy egy óriási felelőssége mindenkinek, aki most itt van, és hallja ezeket a szavakat, ezt az igehirdetést, ezeket az énekeket, imádságokat és bizonyságtételeket, hogy mennyit fog rá adni, hogy úgy gondolja majd, hogy valóban ez az igazság, vagy pedig azt gondolja, ó, ez csak olyan a sorban, mint a többi. Nézzük tehát, hogy Isten igazsága hogyan tárja elénk az igazságot, a békességet és az örömöt. Lehet, hogy nagyon sokan hirdetik, és nagyon sok felé, és mindenfajta felekezet, és mindenfajta világnézet, mégis úgy gondolom, hogy nagyon kevés út ebből az embereknek a szívébe. Az igazsággal nagyon-nagyon sokan nincsenek tisztában, és zavar van a fejekben és a szívekben. Békességük nincsen az embereknek, és örömforrásuk sincsen az embereknek. Bőséges a választék, és mégis olyan kevés jut el a szívbe. Miért van ez? Azért, mert Isten igéje leszögezte, felolvastam, hogy az Isten országa igazság, békesség és Szent Szellem által való öröm. Az Isten országába találhatók meg ezek a dolgok. És az Isten országán kívül nem találhatóak meg ezek a dolgok. Beszélni lehet róla bárhol, de létezni az Isten országában létezik. Na gondolhatnánk, jó, ki vagyunk akkor fizetve, és Isten országa valahol jó magasan van a mennyek birodalmában, és időben pedig jó távol van, győzze kivárni, akinek van erre türelme. De ez nem igaz. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az Isten országa közöttetek van. Tudjátok, hol van az Isten országa? Ott van az Isten országa, ahol Jézus a király. Az az Isten országa. Az Isten országa itt van, most ebben a teremben. Mert a legtöbb embernek a szívében, az én szívemben is Jézus Krisztus a király. Ő uralkodik, és ő tart fent egy országot. Az ő törvényei szerint élünk. Nem azért tartjuk be a magyar törvényeket, mert félünk a rendőrségtől. Mert volt, amikor a magyar törvények nem engedték meg, hogy az evangéliumot nyíltan hirdessék, és a hívők akkor is hirdették. A római birodalomban a keresztények ellen a legfőbb vád az volt, hogy más tartotta úrnak. Ugyanis az úr, akkor a kürios, görögül, a császár volt. Más úr nem lehetett. A keresztények azt mondták, engedelmeskedünk a császár. Mert Jézus megparancsolta, hogy engedelmeskedjünk. Nem fogunk fegyveres lázadást szítani a császár ellen, mert Jézus megparancsolta, hogy ne szítsuk. Dolgozni fogunk a császár birodalmában, mert Jézus engedelmességre tanít bennünket. De Jézusért leszünk jó polgárai ennek az országnak, ennek a birodalomnak, és mi királynak, úrnak, Jézus Krisztus fogjuk tartani. Ott van az Isten országa, ahol Jézus Krisztus uralkodik. Lehet ettől nagyon jó polgár valaki, és lehet ettől nagyon jó családapa valaki, sőt azt mondom, igazán az lehet jó polgára egy társadalomnak, és jó családfő egy családban, aki az Úr Jézustól tanulja azt, hogy hogyan kell csinálni. De elsőrenden az Isten igéjéhez szabjuk az életünket, és a mi életünknek feltétlen és korlátlan királya Jézus. Azért, mert valamit megértettünk, valamit megtapasztaltunk, valamit átéltünk ővele kapcsolatban. És őt királlyá koronáztuk a szívünk felett. és minden más levetettünk onnan. Itt van közöttetek az Isten országa. És amikor Jézus királlyá lesz, akkor megismered az igazságot. Amikor Jézus királlyá lesz és úrrá lesz, akkor kapod a békességet. Amikor Jézus királlyá lesz, akkor van örömöd. Egyébként pedig nincs. Ezt én így kimerem jelenteni. Minden más üzenettel, híreszteléssel és világnézettel határozottan szemben, hogy Jézus Krisztus az egyetlen Úr és az út, és nincsen más Úr, és nincsen más út rajta kívül, neked nem lesz békességed, ha másra akarod alapozni az életedet, és nem lesz örömöd, és nem fogod megismerni az igazságot. Azt mondja Isten igéje, egyszer az egész világ az Isten országa lesz. Az egész világot betölti majd az Isten ismerete és az Isten dicsősége. És azon a napon minden tért, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, tehát a halottak, az ördögök is meghagyják a térdüket, és el fogják ismerni, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Csak tudjátok, akkor az kényszer lesz már. Akkor kell ezt csinálni. És akkor a te térded is meg fog hajolni, és te is el fogod mondani, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, és nem lesz más választásod, mert a napnál világosabb lesz, egyértelmű és kézenfekvő, és a szemeinkkel fogjuk látni, hogy amit a keresztények hirdettek évszázadokon át, beteljesedik és megvalósul. És akik akkor kényszerből hagyják meg a térdüket, azok megítéltetnek. És megfenyítetnek azért, mert nem hajtották meg a térdüket akkor, amikor lehetett volna. Ma Isten és Jézus az ő országába toboroz. Az ő országába hív, hogy megismerhesd az igazságot, hogy legyen neked békességed, és hogy legyen neked örömöd. Melyik az a kényúr, aki ezzel ajándékozza meg azokat, akik le akar igázni? Melyik az a király, aki nem csak megígéri, de meg is adja ezt. Nekem Jézus megígérte, mielőtt hívő lettem volna, hogy ezeket meg fogja nekem adni. És 17 év óta betartja a szavát. De betartja 170 év óta, és betartja 2000 év óta. Olyan Úr, aki nem elvenni akar valamit, vagy ha elvesz valamit, az olyan, mint amikor kiműtenek belőled egy rákos daganatot. Csak azt akarja elvenni, ami a te pusztulásodat okozza. És mindennel megajándékoz, ami az életre való és az üdvösségre. Igazsággal, békességgel és örömmel. Micsoda az igazság? Kérdezte Pilátus is az Úr Jézust. Olyan sokfajta gondolkodásmód volt akkor is. Micsoda az igazság? Ez az ember, aki ezt megkérdezte Pilátus, akinek jogában állt az Úr Jézus szabadon bocsátani, vagy halálra ítélni, ez az ember azt mondta, miután lezajlik ez a koncepciós per az Úr Jézus ellen, és ez egy tisztánlátó ember volt ez a Pilátus, és megfontolta, amit a zsidó főemberek mondanak, amit az Úr Jézus mond, és egy pillanatban Jézusra mutat, és azt mondja, íme az ember. Milyen érdekes ítélet. Nem azt mondta, én vagyok az ember. Nem azt mondta, a farizeusok az emberek. Hanem azt mondta, íme az ember. Egyedül ő. Ez tényleg egy tisztességes. Ez tényleg egy becsületes. És én is egy patkány vagyok hozzá képes, mert nagyon jól tudom, hogy neki van igaza. És ártatlanul kell most halálra ítéljem. De hogyha nem ítélem halálra, a zsidók be fognak vádolni a császárom előtt, hogy nem vagyok az ő barátja, hogy én sem tartom úrnak a császárt, hanem Jézus tartom úrnak, és akkor engem le fognak fokozni, vagy talán ki is végeznek. És én inkább vállalom, hogy az igazat megölöm, de az én pozícióm maradjon meg. És elismeri, ő az ember. Most meg fogom ölni az ember. Egy ember van itt, egyetlen egy valaki. És választja a Pilátus a saját kérdésére, a saját szívére, tudom mi az igazság. Jézus. Jézus az igazság. Az igazságra tudjátok miért van szükség? Nagyon sok szempontból szükség van az igazságra. De az igazság megmagyarázza nekünk a mi életünknek az okát, az életünknek a forrásán. Rájössz az igazság által, hogy miért vagy, hogy miért élsz. Az igazság megtölti tartalommal az életedet. Olyan sok kiégett és üres élet van. Az enyém sem ért egy fabatkát sem, amit be nem töltötte az Isten igazsága. És tudjátok, az életemnek van egy célja is, mióta megismertem az igazságot. Az igazság ismerete célt is ad az életnek. Így érdemes élni. Tudom, hogy miért vannak a dolgok és a saját életem. Tudom, hogy mi a feladatom, a küldetésem, mi az értelme az életemnek. És tudom, hogy hova tartok. Ezek nem bizonytalan dolgok, hanem nagyon is bizonyosak. Isten teremtménye vagyok. Azért létezem, mert Isten szeretett és megalkotott engem. Azt mondod, bolond beszél, apám és anyám egy édes órán együtt voltak, és onnan vagyok. De a te apád és anyád is Istentől van, és annak az apja és annak az anyja is. Azt mondják, akik az evolúcióba hisznek, egyszer egy ilyen picike, szóval talán ki se lehet fejezni, milyen picike anyag, tömb, végtelen sűrűségű és végtelen tömegű, felrobbant egy nagy ősorbanással. Jó, tegyük fel, bár én nem így hiszem, de tegyük fel, hogy eddig elmegyek velük. De honnan lett az a kicsi, óriási tömegű és óriási sűrűségű anyag? Ki tette azt oda, ami felrobbant? Tudjátok, akit nem kellett elhelyezni, akit nem kellett megformálni, akit nem kellett összetömöríteni, és akit nem kellett felrobbantani, az az Isten. Akit már létre kellett hozni, akit formálni kellett, akit robbantani kellett, akit művelni kellett, az már nem az Isten, mert az valahonnan van, de aki nincs sehonnan, akinek a léte öröktől fogva való, azt nevezzük Istennek, és ez az Isten nem valami más Isten, hanem Jézus Krisztusnak, mert mi Isten csak Jézus Krisztuson keresztül tudjuk megfogni, mert máshogy nem tudjuk, mert hozzáférhetetlen magasságban lakozik, de az Isten dicsősége megjelent közöttük, és mi láttuk őt, mint az Isten egyszülöttjét, és kézzel foghattuk őt, megostorozhattuk őt, keresztre feszíthettük őt, kézzel foghatóvá vált az Isten az Úr Jézus Krisztusban. És én innen tudom, hogy ez egy valódi dolog volt, és megjelent az ő feltámadása után 500 embernek. Ennek a Jézusnak, aki megjelent és kézzel fogható volt, és történelmi bizonyíték, ennek az atya, aki őt elküldte a mennyekből, az az Isten teremtette ezt a földet, és benne minden embert, és benne téged. Anyád méhében ő formált téged. Nem egy véletlen, nem egy szerelemnek a szülöttje vagy, hanem egy tervezésnek a terméke vagy, egy isteni tervezésnek a szülöttje vagy, egy szeretett gondolatnak vagy a megtestesülése, Isten akaratából az ő dicsőségére. Mondhatod azt, hogy vannak olyan ferdeségek, hogy ezt nem lehet elmondani. Ha megerőszakolnak egy nőt és megszületik a gyermek, hogy mondhatom én arra, hogy az Isten tervében benne volt? Azt felelem nektek erre, hogy Istennek mindenre gondja van, és Isten kegyelme egy ilyen helyzetet is helyre tud állítani. Pár héttel ezelőtt elmentem egy gyülekezetbe szolgálni, és a szolgálat végén felállt a sorok közül valaki, és azt mondta sírva, hogy nagy-nagy öröme van, mert 40 éves, és 40 év után megismerte az édesanyját. Ott ült az imaház padjában ő mellette. És elmondta, hogy olyan nagyszerű dolog volt találkozni az édesanyjával, és látni azt, hogy ő neki a vonásai ugyanolyanok, mint az édesanyjái, hogy nagyon hasonlít. Megmutatta a kis ujját, hogy görbül befelé. Az édesanyám ujja is befelé görbül, és mind a ketten még a levest is kenyére leszünk. Nagyon hasonlítunk egymásra, pedig nem is ismertük egymást. És elmondta, hogy az Úr Jézushoz így szeretnék hasonlítani, ha megérkezek a mennybe. Hogy átformáltassam Jézus képére. Hát persze ez elsősorban nem a kis ujjam görbesége lesz, hanem egy lelki szépség, egy lelki arculat, hogy olyan legyek, mint ő, az én megváltom. Ezt munkálja az Úr. Ezt szerette volna ez a testvér elérni az élete során, hogy az ő tartalmas élete eddig fejlődjön, hogy hasonlítson Jézushoz. És azután leült, és nagyon örült. És amikor mentünk haza ebből a gyülekezetből, akkor megtudtam egy testvértől, aki ismeri a helyzetet, és ismerte azt a 40 éves embert is, aki elmondta ezt a bizonyságtételt, hogy azért nem találkozhattak 40 évig, mert ezt az édesanyát megerőszakolták 40 évvel ezelőtt. És ő nem akarta megölni a saját gyermekét, de nem akarta megtartani sem. Ugye megértitek mind a kettőt? Egy óriási lelki háborúság, nem egy hívő asszony volt ez, de egy tisztességes asszony volt. És nem tudta elfogadni, hogy másnak a gyerekét, aki erőszakot követett rajta, az felnevelje. Nehéz volt ez neki, de nem akart gyilkosa lenni a saját gyermekének, mert végül csak ő szülte, ő volt aki, és megszülte és beadta a nevelőintézetbe. És amit az emberek rosszabb gondoltak, az Isten kegyelme jóra gondolta fordítani. És ez a fiú felnőve átadta a szívét Jézusnak. Azt mondta, tudta mi a helyzet, azt mondta, megkeresem az én édesanyám. Apád akkor ő áráról nem tudott semmit. Az anyukáját megkereste, más országba kellett elmenni érte. Lehet, hogy a te életed is sok háborúsággal, nyomorúsággal terhes. És sok nyomorúság abból fakad, amit még te el se követtél, hanem a szüleid vagy a felmenőid. De akkor is Isten kegyelme utolér téged, helyreállít és megszólít téged. Mert Isten jónak teremtette az ember, és jónak teremtette az emberiséget. Hát miért lett akkor ilyen kificamodott? Hol van a hiba? Mi a probléma? Az a probléma, tudjátok? Ugyanaz a helyzet, mintha én most itt abba hagynám, a szépen elhúznám a csíkot. Kimennék az ajtón, azt mondanám, befejezte. Itt állnátok, és azt mondanátok, mi történik? Elkezdtünk hallgatni valamit, elkezdtünk énekelni éneteket, tanultunk valamit. Hova megy ez? Hova mennek a többiek? Isten ugyanígy jár. Megteremtette az embert jónak maga mellé, de egyszer egyik napon ezt mondta az ember, na jó, akkor én elfordulok ettől az Istentől. És hátat fordítottunk az Istennek. És nem láttuk, mit mond, mit mutat, milyen irányt mutat, és nem hallottunk semmit. Elkezdtünk foglalkozni az ő teremtésével. A sátánnal, akit Isten teremtett, de fellázadt Isten ellen. A szépséggel, amilyen az a gyümölcs volt a fán, nagyon szép volt. És nem az Isten szépségét kezdte el az ember keresni, és nem az Isten útmutatását, hanem minden egyéb dolognak az útmutatását. Ezért van ma olyan sok útmutatás, de ezért van olyan kevés igazság, békesség és öröm, mert az emberek még mindig háttal vannak Istennek. Elveszett az a kegyelem, amit Isten közölt az általa megteremtett emberben. Kiveszett az emberek közül, és hiába valóságra adták magukat, és maguk is hiába valóká lett. Ez az igazság, hogy bűnösök vagyunk. Nem az a bűn, hogy cigizel. Nem az a bűn, hogy hazudok. Nem az a bűn, hogy bementem a zöldségeshez, kifizettem egy almát, és kettőt pedig a zsebembe kihoztam. Hanem az a bűn, hogy hátat fordítottam Jézusnak, és hátat fordítottam Istennek. És nem foglalkoztam az ő személyével, az ő igéjével, és az ő akaratával. Ez a bűn. A többi ennek a következménye. Hát persze, hogy hazudni fogsz, ha nem kötődsz a te teremtődhöz. Hát persze, hogy dohányozni fogsz, hát persze, hogy parázna leszel, hát persze, hogy káromkodni fogsz, és minden egyéb jön csőstül, mert elszakadtál az áldások forrásától. Nem is lehetne más ez a világ, amíg háttal van Istennek, és a te életed se lehet más, amíg háttal van Istennek, mint romlod, és romlásba megy. Néha van egy kis reménysugár, ó, most örülni fogok, mert új hifi berendezést vettem. De tudod, meddig tart? Még addig sem még a hifi berendezése. Minden öröm el fog múlni, mert egy örömforrás van, ezt úgy hívják, hogy Jézus. Az az igazság, hogy bűnösök vagyunk. És az az igazság, hogy Isten elküldte az ő fiát, Jézus Krisztus erre a világra, hogy megtartsa a bűnösöket. Akik között első vagyok én, mondja Pál apostol. És ma neked kell az első legyél, a bűnösök között. Mert azért küldte Isten az ő fiát, hogy megszabadítson téged a hiába valóságtól. Ez az igazság. Jézus történelmi személy volt. És az is igaz, hogy megfeszítették. És az is igaz, hogy az ő halála nem csak egy volt a sok-sok keresztre feszített rabszolga halála közül, hanem az ő halála egészen rendkívüli volt, mert ő bűntelen volt, és amíg el tudta mondani Jézus mellett megfeszített gonosztevő, hogy mi méltán szenvedünk, de ő igazán, addig ez valóban így volt, de ő mi méltán szenvedünk, de ő méltatlanul és igazságtalanul, ez teljesen igaz volt. Semmi bűnt nem követett el. Miért kellett meghalni? Mert az én bűnömet és a te bűnödet magára vette. És a bűn büntetése a halál. és ez alól nincs menekvés. A te bűnödért meg kell halni. Az alól van menekvés, hogy kinek. És nincs más választás, csak kettő. Vagy neked kell meghalnod a bűneidért, vagy Jézusnak. Hiába hal meg a te bűneidért az apád, az anyád, a házastársad, a gyereked, hiszen azt fogja mondani, ezt én nem fogadom el. A te halálodat elfogadja Isten, mint jogos büntetés a te bűneidnek. Azt mondja, engem csak a vér elégít meg, a te véred, és Isten ítéletre fogja kinyújtani a kezét, eljön az a nap, amikor majd mindentért meghajol, kényszer hatására. De elfogadja még nem csak a te véredet, hanem Jézus vérét is. És azt mondja, ha valaki azt mondja, hogy Jézus helyettem halt meg, és ezt elviszi, és ezt vállalja, akkor azt úgy tekintem, mintha egyetlen bűnt sem követett volna el. Így tekint ma rám Isten, pedig ő tudja legjobban, mindannyiótoknál jobban tudja, hogy mennyi bűnt halmoztam fel, mióta hívő vagyok is. De Jézus vére alatt élek, mert hiszek ebben az igazságban. És azt mondta Isten, elfogadom a te bűnödért, a Jézus vérét, nem a te vérednek kell kifolyni a bűn büntetésekén. Jézus vére folytja a te bűnöd büntetéséért. És elfogad engem ezért, mintha én lennék Jézus. Értitek? Akkor a Golgotán úgy volt a dolog, mintha Jézus én lennék. És azt mondta Isten, elpusztítom Gál Lajos az ő bűneiért. Rávetette minden átkot, nyomorúságot, ami az én életemben volt. Minden hitszegés, minden istentelenséget, minden káromló szót, lopás, minden szál cigarettát leperelt Isten Jézus Krisztuson a saját fián helyettem. És a mi egész közösségünk, emberiségünknek az összes átka rajta volt. És rám meg úgy tekint, aki ezt vállalom, hogy te meg olyan szent és tiszta vagy, mint az én fiam Jézus. Amikor ezt megértettem, azt mondtam, Uram, köszönöm neked ezt. Megértettem, hogy igazad van, Uram, nyomorult az én életem. Amit azt hittem, hogy örömöt okoz nekem, kiderült, hogy az én nyomorúságomat okozta, nem az örömömet. Becsapott azzal az ördög. Bocsáss meg nekem, Istenem! Mosd le az én életemet Jézus vére által, és fogadj el engem igaznak, szentnek és fedhetetlennek, mintha soha nem vétkeztem volna. Ezzel a szentséggel fogok belépni az Isten örök országába, mennyei dicsőségbe majd. Mert ez a vér érvényes rajta. És ez az igazság. És neked Jézust kell szolgálni. Ő a király, és te az ő szolgája vagy. Mert lekötelezett magán. Tudod, ha neked az Úr Jézus csak áldás, ha neked csak egy segítő, mint ahogy az egyik ember egyszer megfogalmazta, az örömeimet magam is el tudom hordozni. Nekem Istenre a bajban van szükségem. Hát ezt ő úgy viccesen nevetve elmondta. Mondom, olyan vagy te, mint az ejtőernyős, aki amikor zuhan, akkor meghúzza a vész madzagot, kitárul az ejtőernyő, leérkezik, aztán összecsomagolja és megint a hátam mögé veti. Te így vagy Istennel. A bajban mindig kell neked az Isten. De hogy te a szolgálatába állj, mert nem vagy lekötelezve neki, mert nem tudod, mit tett érted. Az, hogy megsegítette a lányodat, hogy jó munkahelyed van, hogy egészséges vagy, az Istennek tulajdonítod. De nem ez kell. Ennél sokkal-sokkal több kell. Királlyá koronázni Jézust. Átadni megmentett szívemet ő neki. Bűnös és megmentett szívemet őnek. Ahhoz szoktam ezt hasonlítani, mint amikor valakit beszállítanak egy hajóba, és elviszik egy nagyon-nagyon mély tengerszakaszra. Jéghideg a víz, de gyönyörű szép az egész környék. És azt mondják, ha itt beesnénk a vízbe, 5 perc alatt megfagynánk, lesüllyednénk, és a pingvinek meg a cápák ennék meg a csontjainkat. És akkor az ember kiszáll, nagyon jó, hogy itt ez a hajó, jó, hogy így értetek hozzá, köszönöm ezt a csodálatos utat, és nagyon örülök, hogy nem borítottatok be a vízbe. Tehát egyfajta hála van benne. De egész más úgy azon a hajón lenni, hogy bent vagy a vízben, és kiabálsz, segítség, segítség, húzzanak ki, mindjárt felfalnak a cápák, mindjárt megfagyok a hideg vízben. És akkor megérkezik ez a hajó, ledob egy mentőkötelet, felemel téged. De egész máshogy fogsz utazni, nem azt mondod a végén, ah, nagyon szép táj volt, köszönöm, hogy elvittetek sétahajókázni, hanem azt mondod, köszönöm, hogy megmentettétek az életemet. Sokan Jézussal csak ilyen sétahajókáznak. Ó, Jézus, adtál életet, egészséget, ezt is adtál, pénzt is adtál, köszönöm. Már az is jó, ha eddig eljutunk, de ez kevés. Az egész szívünket, az egész életünket, úgy, ahogyan ő minden porcikájában meghalt, és egy pici élet a kis ujja hegyében sem maradt, minden elpusztult, minden sejtje meghalt, leállt az élet teljesen. Nem tett halott volt, hanem teljes halott volt. És teljes életet ajándékoz nekünk. Ezt a teljes életet adom vissza az én királyomnak, hogy uralkodjon rajta bölcs belátása szerint, mert az én uralmam alatt ez az élet tönkrement. Az ő uralma alatt ez az élet felvirágzik, és örökké tart. Az az igazság, hogy tartalmas életet Jézus Krisztus nélkül nem lehet élni. Amikor neki szolgálsz, az a tartalmas. Nemrég voltam egy olyan ember házában, aki azt mondta, nagyon sok időt töltök a munkámmal, állandóan dolgoznom kell. Másnap, vasárnap, de akkor is dolgoznom kell. Gyönyörű volt a háza. Kedvesek, aranyosak a gyermekei. Rendezett a családja. Nagyon-nagyon sokat munkálkodott, de nem az Istennek szolgált vele, és nagyon sok mindent elér. Azok a testvérek, akik itt fújják a hangszereket, vezényelnek, éneket tanítanak, levezetik az alkalmat, igét hirdetnek, bizonyságot tesznek, valahol pénzt is keresnének. De mi Jézus szolgáljuk már. És annak az embernek nincsen igazsága, és nincsen békessége, és nincsen öröme. Pedig szebb háza van, mint az enyém. De nem ismeri Jézus. Saját magát szolgálja. Jobb esetben a feleségét, vagy a gyermekeit. Nekem is 10 gyermekem van, egyiket sem szolgálom. Jézus Krisztus szolgál. És Jézus Krisztus szolgálatában megyek el a munkahelyemre, és vagyok ott becsületes. És Jézus Krisztus nevében adom meg a gyermekeimnek is, amit elő kell teremtsek felelősségteljes. És egy tartalmas életet élek. Éltem tartalmatlan életet, üres életet, és élek egy tartalmasat Jézus Krisztussal. És az az igazság, hogy Isten elkészítette csodálatos országot az övéinek. A mennyekben van ez az ország, a föld felemelkedik, a menny alá száll és egyesül. Ott örök király lesz Jézus Krisztus. Az ördög már nem lesz, nem fog bennünket kísérteni, nem lesz többé halál, nem lesz többé fajdalom, és nem lesz többé jajkiáltás. Egy ilyen országot készített Isten az ő szeretőknek. És én ebben hiszek, és az Isten meg fog jutalmazni, és teljesen bizonyos vagyok abban, hogy ez az igazság, hogy ez nekem meg lesz. És nem bizonytalanra futok. Nem olyanra futok, hogy na meglátjuk majd, vajon igazat mondott-e Isten. Valóban úgy lesz-e vagy sem. Tudom, hogy úgy lesz. Mert bizonyságot kaptam a szívembe. És amit eddig tett értem Isten, tudom, hogy aki ezt megteszi értem, az nekem hazudni egy percig se fog, és egyetlen szavával sem fog. És az én életemnek van egy célja. És tudom, hogy nem az a célja, hogy nagy házam legyen, vagy hogy gazdag legyen. Mert mi lesz abból? Hová lesz az a nagyház és az a gazdagság? Hanem nekem van egy örök célom, ahova én haladok. Egy határozott irányom van. Tudom, hogy honnan jövök, hogy Isten alkotott. Tudom, hogy egy tartalmas életet élhetek az ő szolgálatában, mert az az igazság, hogy megalkotott, az az igazság, hogy bűnös voltam, az az igazság, hogy kiváltott a bűnből, és az az igazság, hogy a teljes élet az lehet, amely 100%-ig ő neki szolgál. És tudom, hogy meg fogok érkezni Isten örök országába, és nem fogok soha meghalni, és a feltámadott Jézussal együtt örökké fogok élni. Tudom, és hiszem, és meg vagyok róla győződve. Ez az igazság. És amikor ezt az igazságot megértettem, akkor az már nagyon jó dolog. Elfogadom, hogy ez az igazság. De ebből még nem lesz békesség. Mert békesség akkor válik belőle, mert az Isten országa igazság, békesség és Szent Szellem által való öröm. Nem ragad le csak az igazságnál. Mert sokan vannak úgy, tudom, hogy ez az igazság. Mint ahogy Pilátus tudta. Tudom, hogy ő az igaz ember. Tudom, hogy ő jár a helyes úton. Tudom, hogy ő az egyetlen ember. De én mégiscsak a császár barátja akarok maradni. Tudod az igazságot, de te mégiscsak a saját pecsenyére sütögeted. Tudod az igazságot, de mégiscsak jobban esik neked most még a jelenvaló világhoz ragaszkodnod, de a jelenvaló világgal együtt fogsz megélni is. Aki nem száll be ebbe a bárkába, el fog veszni. Ahol a ti szívetek, ott van a ti kincsetek is. Ha mennybe adtam a szívemet az én királyomnak, a mennybe lesz az én kincsem. Ott fognak nekem mennyei kincsekkel, robolhatatlan kincsekkel megfizetni. Ha pedig ide köt a szívem, akkor amit ez a világ érdemel, azt a fizetséget fogom megkapni. Múltkor hazamentünk a gyerekeimmel. Együtt voltunk egy Isten tiszteleten. Szépen verseltek, énekeltek. Az egyik néni adott nekik egy bizonyos összeget. Vegyetek rajta gyümölcsöt. Odaadta nekem. Közben két gyerekem rosszalkodott a háttérbe. Nagyon felbosszantott, majdnem megszakítottam az ige hirdetést. Hazamentünk, a gyerekek, megkapjátok a fizetséget, gyertek. Ó, jöttek. Elosztottam a pénzt, neked ennyi száz, neked is ennyi száz szépen. Na fiaim, gyertek, te ezt a pénzt kapod meg, és most gyerünk be a fürdőszobába. Tudják, mit jelent az nálunk, hogy nem mosakodás idő volt. Miért? Mit csináltam? Nem tudod, mit csináltál? Nem. Megkapta a fizetséget. Tudod már, miért kaptad? Nem. Na, akkor állj a sarokba, és gondolkozz rajta, hogy miért kaptad. Másik fiam, gyere, megkaptad a fizetséget? Már remeged, szegény. Hát a pénz megvolt, de mondom, van még fizetség. Hát még valamire rászolgáltál, fiam. Be a fürdőszobába. Megkapták a fizetséget, tudjátok? És ugyanígy lesz az utolsó ítélet. Akinek egész életedben szolgáltál, ahogyan egész életedben szolgáltál, amiért egész életedben szolgáltál, meg fogod kapni az igazságos jussát. Ha a földi örömöknek, ha a pénznek, ha a világi hívságoknak, meg fogod kapni érte a jussát Istentől. Mert a főnök megadja már, tehát az a rendben van, a szerződés jogszerű, le van zárva és kész, ki vagyok fizetve, de Isten is gyűjti a számlákat. És egyszer ő előtte is el kell számolni, mert a teremtés és a megváltás jogán az ő színe elé fog állítani, és számon kér. Fizess! Mit tudsz felhozni? Mit tudsz adni? Meg kell fizessél azért, amit tettél. Ahol a ti szívetek, ott van a ti kincsetek is. Neked nem lesz békességed az igazságból, hogyha nem állsz rá. Az igazságra rá kell állni. Ha tudod, hogy mi a helyes, akkor oda rá kell állni. Sokan vannak úgy, akik nem merik a súlypontjukat az igazságra helyezni. Mint ha csak így illetnék az igazságot, így. Hogyha esetleg az igazság meginok, még vissza tudnak lépni. Hogy a szilárd talaj, a szép ház, a szép nő, az élvezetek, a maga zenei, amit szeret meg, az a saját elgondolásának a talajára visszaállhasson. Neked akkor lesz békességed, ha az Isten igazságára ráteszed az életedet. Ha azt mondod, Istenem, ezt kijelentetted, ezt megmondtad, hogy így van, akkor én tovább nem itt fogok állni, hanem amit te kijelentettél, arra ráállok. Azt mondtad, hogy megtartod az én életemet. Akkor is, ha nem fogok annyit fusizni, hogy éjjel-nappal a munkahelyemen vagyok, és nem tudok elmenni még Isten tiszteletre sem. Felhagyok ezzel az állással, Uram, hogy el tudjak menni az Isten tiszteletre, és miattad tettem, és tőled várom a megélhetést, mert megígérted. És tarts be a szabad, légy szíves, és be fogja tartani. Az én életemben is volt ilyen, amikor ott maradtam a családommal a munkahely nélkül, és Isten beváltotta az ígéretét. Tudjátok, az Isten igazsága bizonytalannak tűnik földi szemeink előtt, de a legbiztosabb dolog az egész világunk. A legbizonyosabb dolog az egész földkerekségen, az nem a föld vagy a ma, hanem Jézus Krisztus. Egyszer felmentem a világ legmagasabb tornyába, ez Torontóban van, Kanada fővárosában. És ott van egy betongyűrű körbe, amire hosszú lift után meg lehet érkezni, egy kis hamburgeres, egy kis mozi, ilyen oktató filmeket szoktak berendezni, úgy helyet kap benne. Egy kis fagyizó, meg egy kis ez, egy kis az. Hát ugye kicsi a hely. És ezen a betongyűrűn körbe lehet menni. És van egy olyan szakasza, hát aki volt, az emlékezhet rá, hogy milyen döbbenetes, ami átlátszó üvegből, persze plexi üvegből van. Átlátszik. És alattad a feneketlen mélység. A puszok akkorák voltak, mint egy fél arasz. És lent az emberek közlekedtek, te meg fenn a toronyban mászkálsz. És a csoportunk megérkezett ez az átlátszó üveghez, és így egy vonalban az üvegnél így megálltunk, és nem mertünk lépni. Azért, mert azt hittük, hogy rögtön lezuhanunk oda, annyira átlátszó volt ez az üveg. És jött a vezetőnk, és azt mondta, tudjátok, akik először járnak itt, mind megijednek ennél a plexinél, mert olyan bizonytalannak tűnik. De tudjátok, ez a plexi üveg többszöröse erőben, statikailag, mint a beton, amit most álltok. Sokkal erősebb anyag. Csak úgy tűnik, mintha víz lenne, vagy levegő, vagy semmi. Nyugodtan ráállhat. És ott élveztük, hogy repülünk, az átlátszó üvegen állunk, alattunk a fél város, és mi ott állunk, még le is fényképezkedtünk, csak visszaverte a fényt, és nem nagyon lehet látni, de a kis gyerekek, felnőttek, és élveztük, hogy ott állunk. Azt mondta a vezetőnk, aki végig kalauzolt minket, ha valami földrengés lenne, vagy a torony elkezdene omlani, ide mennek üljetek. Mert legutoljára ez a plexi fog leomlani, ez a legerős. Hát Isten igazsága még ennél is erős. Úgy tűnik neked, hogy erre bolondság ráállni. De valójában Isten igazsága tartja meg az életedet. És amikor ráálltál Isten igazságára, és azt mondják neked, hát te elment az eszed, hát nem vagy normális, hát te is már ilyen bugyuta lettél, nem tudsz normálisan gondolkodni, hát mi lesz a családoddal, hogy fogsz megélni a pénzeddel, micsoda elveket vallasz, mormolod az imádságokat, mindig azt a buta Bibliát bújod. És tudod miért fogsz ott maradni? Mert kiárad a szívedbe Isten békessége. Vitatkoztam egyszer egy emberrel, egy asszonnyal, évekig tettem neki bizonyságot egy másik testvéremmel együtt, és azt mondta, nem fogadom el, amit mondotok, le is zárhatjuk. Tényleg évekig, ha volt alkalom, utaztunk valahova, munkahelyen egy kis perc, ahogy nem volt ott a főnök, sokszor előkerült a hit dolga. Azt mondta, lezárhatjuk a témát, nem fogok hinni. Egy dolgot nagyon irigylek tőletek, a békességet. Ezzel zártuk le. Azóta se tettem neki, talán egyszer még, mikor a kapu nyílott bizonyságot, évek óta nem tettem. De ezzel búcsúztunk, a békességeteket irigylem, a többi nem kell. De ha nem kell a többi, nincs békesség. Nincs. Az Isten országa igazság, békesség és Szent Szellem által való öröm. És még zárásképp erről az örömről hadd beszéljek nektek. Öröm van a szívemben, mert Jézus azért királya. Ezt az örömöt nem árnyékolhatja be semmi. Csak esetleg, amikor egy-egy pillanatra, vagy egy időre megfeledkezem róla, és vétkezem, az beárnyékolja. De megyek, futok vissza hozzá, mint a rakoncátlan kisgyerek. Egyszer egy anyuka elfenekelte előttem a gyermekét. Egy orvosi váróteremben voltunk, zsúfolásig megtelt, sokat kellett várni, a gyerek rendetlenkedett. Anyuka azt mondta, elég legyen most már, puf, rávert a fenekére, voltunk vagy 30-an látni. Gyerek megsértődött, zokogva elszaladt, ment egy nagy kört. Körbe futott mindannyiunk előtt, a szabad területen, a fülők előtt, és elment az édesanyja ölébe vigasztalódni. Belevetette magát, fejes ugrott az anyja ölébe. És ott bőgött, hogy megbántotta. Na én így szoktam néha Istenhez, elfutok tőle, aztán alig várom, hogy visszafussak hozzá, és ott megvigasztalodom. Nem tudok már, de nem is akarok tőle elszakadni. Még ha vétkezem is, megyek vissza a kegyelem királyi székén. És a szívemben öröm van. Sokan úgy gondolják, nagyon tévesen, hogy miután átadják Istennek a szívüket, soha életükben nem lesz többé problémájuk. Rózsaszín szirmokon járhatnak, és a sült galambok éppen akkor repülnek a szájukba, amikor azt mondják, éhes vagyok, és jó nagyra kitátják. Én sokáig ezért nem akartam hívő lenni. Hát mondom, ha van Isten, akkor miért nem repkednek azok a sült galambok? Hol vannak? Ha jönnek a sült galambok, akkor hívő leszek. Nem jönnek, nem leszek hívő. Ez volt az én matematikám. Nem így van ez. Hanem azt mondja a Pál apostol, a kezdő gyülekezeteknek, amikor ezek megtérnek és újonganak, és miénk a menny, és halleluja, és egyszer csak aki nekik az igét hirdet, tehát még egész friss hívők voltak, pár napos hívők, Lisztra városában történik ez. Nyakon csípik Pál apostolt, kiviszik a városon kívülre, és megkövezik. azt hiszik, hogy meghal, és elmennek onnan a megkövezők. Mert rájuk fogtak ilyen a dolgokat. Sokat hazudnak a hívők ellen. Ránk is mondják azt, hogy szöges veszővel verjük a gyerekeinket. Hát a vesző stimmel, de a szög az nem. És nem szokott olyan baj történni. Csak aminek meg kell történni az. Vagy hogy nem ehetnek csokit. Butaságok ezek. Pára is sokat hazudtak, és emiatt megkövezték, mert a hazugságoknak hittek. És az övéi megrémültek. Hát ez a hívő élet? Hát én legyek hívő, ha jó, így eladja bugyának. Hát ez nem lesz így valami jó. És visszarettentek. És tudjátok, Isten milyen kegyelmes volt? Pál nem halt meg. Csak elájult. És az övéi körülvették, a hívők, imádkoztak felette, és megerősödött, és talpra állt. És nem azt mondta Pál apostol, húzom innen a csíkot, mert itt még egyszer megköveznek. Imádkozzatok, testvérek, jók legyetek, de mindjárt nyakot csípnek megint, és hidegre tesznek. Nem. Tudta, a testvérek szíve meg van rekedve. Én hirdettem nekik az evangéliumot, és látom az örömöt a szívükben és az arcukon. És most engem megköveztek, és megrepett a szívük, hogy ez a hívő élet, vissza kell, hogy menjek, és bátorítanom kell őket. És visszament azok közé, az emberek közé, akik megkövezték. Végigment azokon az utcákon. Bárki megláthatta, elkaphatta volna, de az úrtól oltalmat kért Pál, és azt mondta, beszélnem kell a testvéreimmel. És összehívta a testvéreket, a kis friss hívőket, és azt mondta neki, sok háborúságon át kell nekünk az Isten országába bemenni. Sok háborúságon át kell nekünk az Isten országába bemenni. És Jézus azt mondja, hogy a világon nyomorúságotok lesz. És aki nem mondja ezt, hanem az ellenkezőjét mondja, legyen átok! Ne higgyetek neki, hazugság! Nem igaz! Nyomorúságotok lesz ezen a világon. Betegek lesznek, hazudni fognak rátok, üldözni fognak benneteket, velünk is megteszik, tegyék! De örömöm van, mint hogy Pál fogalmazott és megírta a korintusbelieknek a macedón gyülekezetekről, hogy a nyomorúság sok próbái között is bőséges az ő örömük. Hogy lehet a nyomorúságban örülni? Pál apostol Szilásszal együtt bezárják a börtönbe. Jól elverik őket előtte, vérzik a hátuk, gennyesednek a sebek. Kalodában vannak plusz még szorítva. Mit csinálnak? Ezek az átkozott filippi beliek, hogy elvertek? Nem ez volt az ajkukon. Dicsérték Jézus. Tudjátok miért? Mert az örömük forrása, az nem kívülről származott, az nem egy szép nő volt, vagy egy adag anyag a vérben, vagy egy alkohol, vagy egy szép ház, vagy egy jól fizető munka. Nekik nem ez volt az örömük forrása, hanem aki a szívüknek királya volt, Jézus. Ennek örülnek. És ezt nem lehetett belőlük kiverni. Se korbáccsal, se kővel, se hazugsággal, se családsággal, se semmi kényszerítő elővel. Ha ilyen darabokra vágták volna őket, húsvágókéssel, akkor se lehetett volna a szívükből kiölni Jézust, mert aki hisz én bennem, ha meghal is él. És amikor egy hívőt megölnek a hitéért, ma is vannak ilyen helyek, és még lesznek is, akkor nem tesznek más, mint közelebb segítik ahhoz, akit szeret, Jézus Krisztushoz. És ha meghal egy hívő, akkor közelebb kerül ahhoz, akit szeret Jézus Krisztushoz. Ha megölik, ha beteg, ha balesetet szenved, ha megöregszik, akkor is. És ez a mi szívünk örök. Ezért tudunk örülni a nyomorúság sok próbái között is. És Isten ezen a délutánon azért hívott össze bennünket, hogy az ő örömébe hívjon. Azért hívott bennünket, hogy kijelentse az ő igazságát. Hogy adjon békességet a te békétlen szívedbe. Mert nincs békesség az istenteleneknek. Ezt mondja Isten igéje. Nem lehet ezt máshol beszerezni. Csak őnála. És nincsen meg az az öröm. Mert mindig olyanokhoz kötődik a te örömöd, amik elmúlnak. Elmúlnak. Egy olyan van, ami nem múlik el soha. Az Istennek irántunk való szeretete, amit megjelentett Jézus Krisztus. Ehhez a Jézus Krisztushoz hív ma délután mindannyiunkat Isten. Ezért szóltam az ő nevébe, az ő hírnökeként, a Szentírás alapján, Isten szelleme által. Szeretném azt, hogyha most elcsendesednék és imádkoznánk. Egy kicsit maradjunk csendben, és vigyük a gondolatainkat Isten elé. Mondjuk el neki, amik most eszünkbe jutottak az ige hirdetés alatt. Vétkeztem, vagy elfordultam tőled, vagy nem ismertelek eddig, vagy szeretném, ha te lennél az életem királya, hogy az ő belső bizonyító ereje, amit itt egyikünk se tud produkálni, akik Isten gyermekei vagyunk. Mert nekünk csak egy külső szolgálat bizatott ránk, de ott belül a szívedben Isten be tud oda nyúlni. Ha megkéred őt, meg fogja tenni. Lehet, hogy látványosan, lehet, hogy csendesen, lehet, hogy észesen veszed, lehet, hogy rögtön észreveszed. Olyan szabad ő ebben, és olyan sokféleképpen éltük ezt már át, százan és százan, ezren és ezren a világon, hogy Isten benyúlt a szívünkbe. Maradjunk egy kicsit csendbe, és szólíts meg azt, aki talán még soha életedben nem szólítottál meg. Mondjál neki valamit, ha csak egyetlen mondat, vagy egyetlen szó, vagy egyetlen könycsepp is az. Mondjál valamit végre annak, aki ma este megszólított téged, és aki várja, hogy te is megszólítsd őt ma este. És azután ezt a csendes imádságot én fogom megzavarni, és én fogom lezárni, hogy imádkozzam érettetek. Csendesedjünk el, és maradjunk egy kicsit ebben az Isten előtt való meghajlásban, hódolatban. Áldva téged, Jézus Krisztus, mert kijelented nekünk az egyetlen igazságot. És nem akarod, Uram, hogy sötétségben járjunk. Nem akarod, hogy ostobán vesszünk el oktalan állatok módjára, mint akik azt sem tudják, honnan származik az életük, hogy mi lehet az életük értelme, tartalma, és hogy mi vár rájuk a mennyei dicsőségben. Köszönöm, Uram, hogy ezt az ismeretlenség homályát ma délután szerte oszlatta a Te igéd. És kérlek Téged, Úr Jézus, hogy akinek a szívében van egy csetnyi vágy megismerni ezt az igazságot, aki szeretne, Uram, hozzád jönni, fogadd azt, kérlek, bocsásd meg a bűneit, és indíts fel őt arra, hogy bátran közeledjen hozzád, ahogy Te vállaltad, Uram, a szégyent és a megvetést, de Isten akaratát keresve indultál a Golgotára. Adj olyan bátorságot annak a szívébe is, hogy ne érdekelje semmi más, csak Te. Kérlek Téged, Uram, hogy adj annak az akratott léleknek békességet, amely hozzánk kiállt most ebben az órában. És add neki azt az örömforrás, amely nem külső dolgoktól függ immár, hanem az örökké létezőtől, Jézus Krisztusról. Uram, egyedül Te tudsz így cselekedni, a Te szellemed által. Kérlek, hogy indíts a beteg szíveket, hogy menjenek lelkük orvosához, és nálad találjanak, Uram, igazságot, békességet és örömöt. És add, Uram, hogy ezt soha ki ne vesszen belőlük a Te dicsőségedre ezen a helyen.
Amen.
Egy dologra szeretném még felhívni a figyelmet. Annak, aki azt akarja, hogy Jézus legyen a királya, annak Jézushoz kell jönnie. És ez néha konkrét lépésekben kell, hogy megnyilvánuljon. Cselekedetek. Szeretnék ilyen lehetőséget adni azoknak, akik az életüket Isten kezére akarják bízni, és rá akarnak állni Isten igazságára. Ezután, az alkalom után A lehetőség nyílik majd arra, hogy bennünket, akik bizonyságot teszünk, igével szolgálunk, bárki felkeressen, és együtt imádkozzunk, együtt beszélgessünk. Néha nagyon jó, hogyha ilyen négy szem közti beszélgetésben tisztul, erősödik a lélek, és együtt emeljük fel a szívünket imádságban. Robit már láthatta, hallhatta mindenki, ő lesz az egyik, aki ebben a szolgálatban beáll, Kálmán lesz a másik, én a harmadik, és lesz még két bizonyságtevő testvér rajtunk kívül is. Ő hozzájuk is oda lehet majd menni, és kérni lehet őket, aki felé bizalma van valakinek, hogy beszélgessenek, imádkozzanak. Ezen kívül egy hét múlva szombaton, délután 3 órakor a Cinege Kálmáné lakásában, a Táncsics utcán lesz egy házi imacsoport, ahol nagy szeretettel várjuk mindazokat, akik szeretnék az életüket az Úr Jézussal folytatni. Isten az ő népét közösségé, gyülekezetekké formálja, és ebben a gyülekezeti közösségben élünk. Itt gyarmaton még nincs gyülekezet, még csak a Cinege család van, és Szeghalmon viszont van, oda is el lehet jönni. Vasárnap délelőtt 9:30 kezdődnek az Isten tiszteleteink, tehát holnap 9:30, délután 4:00 ugyancsak Isten tiszteletünk van, és szerdán 5:00 Biblia óra. Akik vágyakoznak Isten után, azok vágyakoznak az ő népe után, és elmennek ezekre a helyekre. Keresik a hívőkkel a közösséget. Ez az egyik ismérve a megtérésnek, vagy a megtérni akarásnak. Akiben nincs ez a szándék, annak az imádsága és az Istenhez való közeledése nem is komoly. Csak egy ideig való, vagy teljesen gyenge. Akkor, amikor komoly, akkor vállalja. Én gyülekezeti tag vagyok. Én megtérek. Én vállalom, hogy Jézus életem meghalt, a vérét ontotta. Én is kész vagyok ő életem, ha kell, a véremet is ontani. Tehát egy előállás, egy bizonyosság van a szívben, és egy bátorság arra, hogy meghalljam őt. Erre buzdítok mindenkit, tehát erre már most a mai délután alkalom adódik a velünk való beszélgetésben. Egy hét múlva Kálmánéknál, holnap és minden vasárnap pedig a szeghalmi gyülekezetben. Egyébként a Cinege családnál havi rendszerességgel vannak ilyen házi csoportok, tehát nem kell azért feltétlenül Szeghalomra utazni. Ennyit szerettem volna elmondani, és most egy zenei szolgálat.